Halas Rádió.
A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Egy műsor
az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
Jó szórakozást! A műsorszám 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
Érdekességek, újdonságok a mai műsorban is. Köszöntöm Önöket, a szerkesztőt Kecskés Ákost hallják. Ami a tartalmat illeti, következzen címszavakban. A Hold fagyos felszínén még mínusz 173 fokban is működik egy kifejlesztett robotkar. Jóváhagyták a világ első gyógyszert átadó kontaktlencséjét. Magyar kutatók segítségével jöttek rá a gravitációs hullámok és fekete lyukak egyik nagy rejtélyére. Könnyen leporolható napelemeket fejlesztettek szakemberek. A közhiedelemmel ellentétben nagyon ritka a természetben a kék szín. Ennyit előjáróban, és most jöjjenek a részletek. Első helyszínünk a Hold, amelynek fagyos felszínén is működik egy kifejlesztett robotkar, melynek találóan a Cold Arm, magyarul hideg kar nevet adták. Nem néhány mínusz fokos hideget kell értenünk a Holdon mért értékeket tekintve, hanem mínusz 173 fokot. A robotkart várhatóan leszálló egységekre fogja szerelni a NASA. Extrém hidegre tervezik az eszközt, amit a hasonló gépekkel ellentétben melegíteni sem kell ahhoz, hogy végezze a dolgát. A szerkezet alapját a Mars helikopternél is használt okostelefon technológia adta. A robotkar képes lesz megmozgatni és elemezni a Hold talaját, amelyre különböző műszereket is telepíteni fog. Azon felül persze, hogy fotókat készít, majd oszt meg a földi központtal. A legnagyobb változás a ma létező megoldásokhoz képest az lesz, hogy a túlzott terhelés és sérülés elkerülése végett nem kell fűtőberendezéseket applikálni a szerkezetbe. Speciális csapágyai, fogaskerekei és motorikus vezérlői melegítés nélkül fogják bírni az extrém körülményeket, amivel rengeteg energiát és tömegterhelést lehet spórolni. A szerkezet négyirányú mozgást fog végezni, és 2 méteres távolságon belül közel 5 kg erőt lesz képes kifejteni. Ez utóbbit a csukló részbe épített szenzor szabályozza, az eszközt éppen addig engedi terhelni, amíg az sértetlenül át tudja vészelni a feladat végrehajtását. Több kamerával is felszerelik, ezek a felszín fotózásán és a főbb operációk végrehajtásán túl a háromdimenziós térképezést segítik. A NASA nyilván azt szeretné, ha a lehető legsokoldalúbb szerszám kerülne a kar végére, ezért számos lehetőséget mérlegel. A tesztek során apró műszereket, tartozékokat, illetve egy 3D nyomtatással készült titán kanalat is kipróbálnak, azt kutatva, hogy mennyire alkalmasak a Hold regolit talajának geotechnológiai vizsgálatára. A robotika kimeríthetetlen világánál maradva most egy a sebészet területén sikeresen debütált szerkezet tevékenységéről szólunk. A világon első alkalommal teljesen emberi beavatkozás nélkül hibátlanul hajtott végre egy robot egy olyan laparoszkópos műtétet egyelőre sertéseken, amely a valódi sebészeket is megizzasztja. A bél összevarrását a robot precízebben végezte, mint azt bármilyen ember tudná. Mindenféle emberi felügyelet és beavatkozás nélkül apró bemetszésen átvégzett műtétet hajtott végre az állatok lágyszövetein a sebészrobot, melynek a teljesítménye komoly előrelépést jelent a teljesen automatizált emberi sebészet irányába. Az eredmények azt mutatják, hogy az egyik legkomplikáltabb és legprecízebb beavatkozás a sebészetben egy bél két szabad végének összevarrása, teljes mértékben automatizálható. A szerkezet 4 kísérleti állaton hajtotta végre a műtétet, számottevően jobb teljesítményt nyújtva, mint az ugyanezzel megbízott emberi sebészek. A robot a bélanasztomózisnak nevezett műveletben remekelt. E feladat végrehajtásához precíz mozdulatok sokszori ismétlése szükséges. A mostani fejlesztés egy 2016-os korábbi robotmodellre épül, amely szintén sikeresen elvégezte a sertés belének összevarrását, de nagy műtéti bemetszést igényelt ahhoz, hogy a bélhez hozzáférjen, és több emberi segítségre volt szüksége. Az új csúcsmodell specializált öltőeszközöket kapott és a legmodernebb technológiának megfelelő képalkotó rendszert, amely a műtéti terület jobb feltérképezését teszi lehetővé. A robot által végrehajtott anasztomózis fontos állomás afelé, hogy a nagy pontosságot igénylő és repetitív sebészeti feladatokat precízebben lehessen a jövőben kivitelezni minden betegen, a konkrét sebész kézügyességétől függetlenül. Az imént arról szóltunk, hogy a világon első alkalommal teljesen emberi beavatkozás nélkül hibátlanul hajtott végre egy robot egy olyan műtétet, amely a valódi sebészeket is megizzasztja. Hamarosan az orvostudomány területéről hozunk egy információt, jóváhagyták a világ első gyógyszert átadó kontaktlencséjét. Maradjanak velünk!
Tudomány. Tudomány ma. A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
A tudomány mai állása. A tudomány mai állása. Hírek a tudomány világából.
Két az orvostudományt érintő hírrel folytatjuk a tudomány mai állását. Elsőként arról szólunk, hogy jóvá hagyták a világ első gyógyszert átadó kontaktlencséjét. Az egyik vezetőgyártó kifejlesztett egy napi kontaktlencsét, amely egy ketotifen nevű hatóanyaggal van bevonva. A széles körben használt antihisztamint az allergiák például a szénanátha kezelésére használják. A lencse célja, hogy segítsen azoknak, akik napi kontaktlencsét viselnek, de olyan allergiáktól is szenvednek, amelyek kellemetlenné tehetik azok viselését. A kontaktlencséket nemrég hagyták jóvá, így rövid időn belül elérhetővé válhatnak. A lencse már 3 perccel a behelyezés után hatékonyan csökkentette a szemviszketést, és akár 12 órán át enyhítette a gyulladást. A 244 ember részvételével végzett vizsgálatok szerint a hatása a közvetlen helyi gyógyszer adagoláséhoz volt hasonló, de a szemcseppek beadásával járó nehézségek nélkül. A kontaktlencse gyógyszeradagolása számos előnnyel jár a közvetlen helyi szemészeti alkalmazáshoz képest. A kontaktlencsét viselők körülbelül 40%-a azt állítja, hogy allergiás szemviszketéstől szenved, és csaknem 80%-uk számol be arról, hogy gyakran frusztrált, ha az allergia megzavarja a normál kontaktlencse viselését. Ezekkel az új gyógyszeres lencsékkel azonban ezek a frusztrációk enyhíthetők. A kontaktlencse viselők allergiás szemviszketése tehát hamarosan a múlté lehet. A Szegedi Tudományegyetemen újdonságot vezetnek be a nehezen gyógyuló lábszárfekély kezelésére. Vagyis a nehezen vagy nem gyógyuló vénás és a cukorbetegség miatt kialakult lábszárfekélyen is segíthet az a sejtterápiás eljárás, amelyet a Szegedi Tudományegyetem bőrgyógyászati klinikájának orvosai több évnyi előkészítés után egy klinikai kutatásban alkalmaznak. Az intézmény közleménye szerint az emberi zsírszövetben számos regeneratív tulajdonsággal bíró sejttípus található a zsír mellett. Az utóbbi évtizedben világszerte több kutatás és klinikai vizsgálat indult el annak érdekében, hogy kiderüljön, ezeket a sejteket miként lehetne hasznosítani új terápiás eljárásokban. Egyes eljárásokat már rutinszerűen alkalmaznak, és vannak olyanok, amelyek klinikai vizsgálatokon keresztül érhetők el. A jelenleg zajló klinikai vizsgálatban 15 beteg vehet részt, akik jelenleg is a Szegedi Tudományegyetem bőrgyógyászati és allergológiai klinika páciensei. Közülük vénás lábszárfekélyben 10, cukorbetegség mentén kialakult lábszárfekélyben pedig eddig 5-en szenvednek. A klinikai vizsgálat vezetője kifejtette, a plasztikai sebészeti beavatkozás során nyert zsírszövetből speciális technológiával különítik el a sejteket, amelyeket injekció formájában kapnak meg a betegek. A páciensek a saját sejtjeiket kapják vissza úgy, hogy azokat a nehezen gyógyuló fekély köré juttatják. Ezek a sejtek várhatóan olyan gyógyulási folyamatokat indítanak el, amelyek elősegítik a sebek, fekélyek záródását és hámosodását. Ezt a technológiát már számos országban használják, Magyarországon viszont a Szegedi Tudományegyetem szeretné először bevezetni terápiaként. Az orvostudomány hírei után hamarosan az űrkutatás világából hozunk információkat. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Tudás. Csúcs technológia. Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. Most folytatódik. Most folytatódik.
Következzék most az űrkutatás világából egy érdekesség. A NASA híres marsjárója már hosszabb ideje kutatja a vörös bolygót, és még mindig képes újdonságokkal szolgálni a tudósoknak. Most a vörös bolygó felhőit tanulmányozta különleges navigációs kamerájával, és közben felvételeket is készített. Ezekből a felvételekből fontos információk nyerhetők ki, például arról, hogy milyen gyorsan mozognak a marsi felhők, és milyen magasan vannak. Utóbbi kérdésre már van is konkrét válasz. A felszíntől számítva mintegy 80 kilométeres magasságban helyezkednek el. A kutatók a felhők összetételére is következtetni tudtak. Megállapították például, hogy ilyen magasságban már nagyon alacsony a hőmérséklet, így a marsi felhőknek száraz jégből kell állniuk. Az is kiderült, hogy a felhők szeretnek elbújni, ugyanis nagyon haloványan jelennek meg a légkörben. A NASA-nak ezért speciális képalkotó technikákat kellett bevetnie a rögzítésükhöz. A művelet fontos része, hogy több felvételt készítenek, amik háttere statikus. A szakértők ezután kivonják ezt a hátteret, így pedig láthatóvá válnak a mozgó objektumok, vagyis a felhők. Számtalan megállapítás kering a gravitációs hullámok és a fekete lyukak közötti kapcsolatról. Erről szólunk most a tudomány mai állásában. Magyar kutatók segítségével rájöttek a gravitációs hullámok és a fekete lyukak egyik nagy rejtélyére. Az ELTE egykori fizikusainak részvételével egy 9 tagú nemzetközi kutatócsoport magyarázatot talált az eddigi legfurcsább gravitációs hullám forrás eredetére, ami a fekete lyukak elliptikus ütközésére utal. A kutatás szerint a galaxisok közepén található óriási fekete lyukak körül elliptikus pályán mozgó, lapos, korongszerű gázfelhőkben található kisebb fekete lyukak biliárd golyóként ütköznek egymással. Néhány évvel ezelőttig a fő információ forrása az univerzumról a fény volt, amíg 2015-ben először detektáltak gravitációs hullámokat egy fekete lyuk ütközésből. A kutatásban három magyar fizikus is részt vett. A sugárzó fekete lyukak pályája viszonylag gyorsan köralakúvá válik a gravitációs hullámok miatt, jóval az összeütközésük előtt. Korábbi kutatási eredmények azt mutatták, hogy a nem kör alakú pályák nagyon ritkák. Ez felveti a következő kérdést. Egy amúgy is kivételes fekete lyuk ütközés miért történhetett pont egy ilyen ellipszis alakú pályán? A lehetséges válasz olyan galaxisok központjában rejlik, aminek a közepén egy óriási, a napnál több milliószor nehezebb fekete lyuk található, és ami körül örvénylik egy lapos, korong alakú gázfelhő. A gáz hatására a fekete lyukak eloszlása szinte kétdimenziósá válik, és befelé vándorolnak, majd a véletlen közeli elhaladások során gáz disszipáció révén a fekete lyukak szoros kettősöket formálhatnak. Ezen objektumok gyakran összetalálkoznak egy harmadik fekete lyukkal kaotikus táncot járva. A nagy fekete lyuk tömeg annak az eredménye, hogy a sok kisebb fekete lyuk a gázfelhőbe zsúfolva többszörös ütközést szenved, minden ütközéssel tovább növelve a létrejövő fekete lyuk tömegét. Ezek az egymást követő ütközések a fekete lyukak forgását is felgyorsítják. A kutatók szerint mindez csak a kezdet. Az imént arról szóltunk, hogy magyar kutatók segítségével rájöttek a gravitációs hullámok és a fekete lyukak egyik nagy rejtélyére. A folytatásban pedig arról szólunk, hogy a tudomány mai állása szerint egy lépéssel közelebb kerültünk az iparilag is megvalósítható nukleáris fúzióhoz.
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A lehetőségek műsora. A tudomány mai állása most folytatódik.
A tudomány mai állása szerint egy lépéssel közelebb kerültünk az iparilag is megvalósítható nukleáris fúzióhoz. Megszületett az új magfúziós rekord, 100 millió Celsius fokosra hevítették a forró plazmát, így egy lépéssel közelebb kerültünk az iparilag is megvalósítható nukleáris fúzióhoz. Ennek a plazma hőmérsékletnek az elérésével az Egyesült Királyságban újabb világrekordot döntöttek. A nap és a csillagok által energiatermelésre használt reakció Földön történő realizálására egy gömb alakú tokamakot, más néven fúziós reaktort alkalmaznak, melynek belsejében az atommagok egyesülni tudnak, és összeállnak egy nagyobbá, miközben energiát szabadítanak fel. Más laboratóriumokban már több ízben is sikerült 100 millió Celsius fokot elérni. Ez a tokamak viszont egy sokkal kompaktabb fúziós eszközzel hajtotta végre a magfúziót, ami egy 5 éves folyamat eredménye. Az új plazmaméréseket összesen 25 rendkívül fejlett diagnosztikai eszközzel végezték el, amelyeket a gömb alakú tokamakba építettek be. Az eredményeket pedig egy nemzetközi szakértőkből álló független tanácsadó testület ellenőrizte. A szerkezetet a közeljövőben más, teljesen új magfúziós technológiák teszteléséhez fogják továbbfejleszteni, így elkészülhet a világ első olyan gömb alakú tokamakja, amely a magas hőmérsékletű, szupravezető mágnesekben rejlő teljes potenciált kihasználhatja. Magfúziós rekord után pedig következzen egy technikai újdonság. Könnyen leporolható napelemeket fejlesztettek szakemberek. Mivel a napelemek, ha beporosodnak, veszítenek hatékonyságukból, és bár a vizes tisztítás megoldja a problémát, sok helyen nem áll ehhez rendelkezésre a víz. Számtalan nagy napelemfarm sivatagi környezetben épült, mivel e helyeken megfelelő az időjárás, és itt okozza a legkisebb problémát a terület használat. Azonban ugyanezeken a helyeken a legnagyobb a veszélye annak, hogy a levegőben lebegő porszemcsék rárakódnak a napelem táblákra, akár egyetlen hónap alatt harmadával csökkentve a kinyert energia mennyiségét. A vizes tisztítás nagy mennyiségű vizet igényel, és van, ahol nem is áll kellő mennyiség a rendelkezésre. A száraz tisztítás munkaigényes, és könnyen megsérülhet a napelem tábla tőle, így ez sem megfelelő megoldás. A Massachusetts-i Műszaki Egyetem kutatóinak támadt egy jó ötletük. Az újonnan kifejlesztett módszer elektrostatikus úton víz használata és fizikai érintkezés nélkül képes a leromlott teljesítményt a csúcs teljesítmény 95%-ára visszatornászni. A kutatók ehhez egy olyan rendszert készítettek, amely megfelelő sín segítségével automatikusan végighalad a napelem vagy más hasonló felület felett. A rendszer lelke egy mozgó elektróda, ami akár egy egyszerű fémdarab is lehet, amely áthalad a napelem felülete felett, és ennek segítségével a porszemcsék töltötté válnak. Magára a napelemre, annak felületére egy teljesen áttetsző nanométer vastagságú vezetőképes réteg kerül, amelyre szintén töltést lehet rákapcsolni, és emiatt tisztító hatás lép fel, így a szemcsék felemelkednek a felületről. A módszer kiválóan teljesített a laborkísérletekben, csak 30%-os relatív páratartalom esetében vált nehezebbé a takarítás, azonban a sivatagi területekre ennél jóval alacsonyabb páratartalom a jellemző. Milliméterre pontosan jósolt az idő múlását illetően Einstein. Ezzel folytatjuk hamarosan a tudomány mai állását. Tartsanak velünk!
A tudomány mai állása. Hamarosan folytatjuk!
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Einstein milliméterre pontosan jósolt az idő múlását illetően. A zseni általános relativitás elmélete azt jósolja, hogy az idő múlása függ a gravitációs mezőben elfoglalt helyzettől. Amerikai fizikusok kísérletében két atomóra közül az egyik csupán 1 milliméterrel volt magasabban, mint a másik, de már más tempóban ketyegtek. A fizikusok az eddigi legkisebb méretskálán ellenőrizték Albert Einstein általános relativitás elméletének érvényességét. Egészen pontosan az idődilatációnak nevezett hatást igazolták két parányi atomóra segítségével, amelyeket bár mindössze 1 milliméter távolságra helyeztek el egymástól, mégis az elmélettel összhangban eltérő sebességgel ketyegtek. Egy tudományos folyóiratban megjelent cikk javaslatot tesz arra, hogyan lehet a mai legjobbaknál 50-szer pontosabb atomórát építeni, és felvázol egy lehetséges útvonalat annak felderítésére, miként lép kölcsönhatásba a gravitáció és a relativitás a kvantummechanikával. Bár mindkét nagy fizikai elmélet immár több mint egy évszázados, az összeházasításuk továbbra is a tudomány megoldatlan kihívásai közé tartozik. A legfontosabb eredmény az, hogy a kutatóknak esélyük van összekötni a kvantumfizikát a gravitációval, például komplex fizikai jelenségeket vizsgálni úgy, hogy a részecskék a görbült téridő különböző pontjain helyezkednek el. Ami pedig az időmérést illeti, a tanulmányból az is kiderül, hogy semmi akadálya a maiaknál 50-szer pontosabb órákat építeni. Az általános relativitás elmélet azt jósolja, hogy egy gravitációs mezőben a különböző magasságú pontokon elhelyezett atomórák eltérő ütemben ketyegnek. Az atomok sugárzási frekvenciája csökken, vagyis az elektromágneses spektrum vörös vége felé tolódik el, ha erősebb gravitációs mezőben, esetünkben a Földhöz közelebb tartózkodnak. Ebből következően egy atomóra annál lassabban jár, minél alacsonyabban van. Arról szóltunk az elmúlt percekben, hogy a fizikusok az eddigi legkisebb méret skálán ellenőrizték Albert Einstein általános relativitás elméletének érvényességét. Most egy meglepő kutatással folytatjuk a tudomány mai állását. A légszennyezés egy részét eltüntetik a szobanövények. Szobanövényeink levegőre kifejtett pozitív hatása régóta közismert, most viszont egy konkrét légszennyező anyag kapcsán végeztek vizsgálatokat. Egyetemi kutatók néhány gyakran tartott és könnyedén gondozható szobanövényt vizsgáltak. A vitorlavirág, a sárkányfa, illetve a legénypálma volt a kísérletek alanya. Minden növényt egységes méretű cserepekbe ültettek, tőzegmentes virágföldbe. A tanulmány szerint a levegő nitrogén-dioxid tartalmának 20%-át képesek voltak eltüntetni. A kutatók a laboratóriumban a virágok számára egy olyan környezetet teremtettek, mintha egy forgalmas közút mellett lévő irodában élnének. Ennek megfelelő mennyiségű légszennyező nitrogén-dioxidot pumpáltak abba a kis kamrába, ahol a kísérlet zajlott. A vizsgálat során azt mérték, mennyi marad a nitrogén-dioxidból a levegőben, majd a mennyiséget átszámolták különböző méretű irodákra. A kísérletek első eredménye az lett, hogy mindhárom növényfaj egyforma arányban volt képes csökkenteni a szennyezőanyag mennyiségét, és ez független volt attól, hogy a növény sötétben vagy világosban volt-e, illetve száraz vagy nedves volt-e a talaja. Egy szobanövény egy 15 négyzetméteres kis irodában a káros anyag 20%-át képes kivonni a levegőből, egy nagy, 100 négyzetméteres irodában ez már csupán 3,5%-ot tesz ki, ám több növénnyel növelni lehet a hatást. Hamarosan egy új felfedezésre irányítjuk a figyelmet, itt a tudomány mai állásában különleges esernyőmoszatot fedeztek fel indiai kutatók. És szólunk arról is, hogy a kék szín a közhiedelemmel ellentétben nagyon ritka a természetben. Tartsanak velünk!
Tudomány ma! A műsor hamarosan folytatódik. A tudomány mai állása.
Halas Rádió. A bizalom hangja.
Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
Egy új felfedezéssel folytatjuk most műsorunkat. Különleges esernyőmoszatot fedeztek fel indiai kutatók. Az eddig ismeretlen fajra az Andamán és Nikobár szigeteken bukkantak. A valódi zöld moszatok közé tartozó vízben élő esernyőmoszat az alakjáról kapta a nevét, kicsiny zöld esernyő alakú teleptesteket növeszt. Ám a legkülönösebb benne nem is az alakja, hanem az, hogy egysejtű élőlényről beszélünk. Az esernyőmoszatok egyetlen sejtmaggal rendelkeznek, ezt a gyökérszerűen kinyúló, a felülethez tapadó alsó végük tartalmazza. Ebből nő ki az úgynevezett szár, amelynek végén fejlődik ki az esernyő alakú kerek fej. Itt alakulnak ki a moszat ivarsejtjei, amelyek csak a kiszabadulásukat követően egyesülnek zigótává. Ha eltávolítják a fejét, az esernyőmoszat újat növeszt helyette. A mintapéldányt laboratóriumba szállították, ahol mikroszkópos, elektronmikroszkópos és genetikai vizsgálatoknak is alávetették. Ezek segítségével sikerült megállapítani, hogy valóban még nem ismert fajról van szó, ezért nevet is adtak neki. A név a hableány szónak megfelelő szanszkrit névből ered. Eredetileg egy tengeristennő neve volt. A moszat szára 2-4 cm hosszúság közt változott, a fej ernyőcskéjének átmérője pedig 0,5-1,3 cm között volt. A fej 40-60 virágszilomszerűen elrendezett, egyben 5 cikkelyből állt. Az elektronmikroszkópos felvételek még egy ilyen egysejtű lény esetén is sok további részletet tárnak fel, így például a fejecskék alsó oldalának szalagszerű redőit. Az egyelőre nem ismert, hogy mennyire nagy területen elterjedt a moszat, mivel csak egy helyszínen volt lehetőségük a kutatóknak gyűjteni. Egy új egysejtű moszat felfedezéséről szóltunk az elmúlt percekben, most pedig azzal folytatjuk a tudomány mai állását, hogy a kék szín a közhiedelemmel ellentétben nagyon ritka a természetben. 10 növényből kevesebb, mint egynek van csak kék virága, az állatok között pedig kifejezetten ritka a kék. A válasz erre a jelenségre annak kémiájából és fizikájából ered, hogy hogyan jönnek létre a színek és hogyan látjuk őket. Csak egyetlen állatfaj ismert, amely kék pigmenttel rendelkezik. A többiek más miatt kékek, mert például olyan a tollazatuk vagy a pikkelyük struktúrája, hogy így veri vissza a fényt, ami miatt kéknek látjuk őket. Azért vagyunk képesek színeket látni, mert mindkét szemünk 6-7 millió fényérzékeny sejtet, az úgynevezett csapokat tartalmazza. Amikor egy kék virágot nézünk, például egy búzavirágot, azért látjuk kéknek, mert ez a szín a spektrum azon része, amit a virág visszaver. A növények a természetesen előforduló pigmentek összekeverésével érik el a kék színárnyalatot. Leegyszerűsítve, ez a folyamat némileg olyan, mint amikor a festőművész színeket kever ki. Az állatok kék színe viszont nem a kémiai pigmentekből származik. A pigmentkeverés vagy módosítás helyett a kék sok állatban a fény hullámhosszát megváltoztató struktúrák létrehozásával valósul meg. A morfó nemzetséghez tartozó kékszárnyú lepkének bonyolult, rétegzett nanostruktúráik vannak a szárnypikkelyeiken, amik manipulálják a fényrétegeket, így bizonyos színek kioltják egymást és csak a kéket veri vissza. A lepke szárnyának pikkelyei oly módon hajlítja meg a fényt, hogy az egyetlen fényhullámhossz, amit visszaver, a kék. Ha a pikkelyek más alakúak volnának, a kék szín eltűnne. Hasonló történik a kék alapszínű madarak, mint például a kék szajkó tollaiban található struktúrákban, vagy a kék doktorhalfélék pikkelyeiben, és a súlyosan mérgező kék gyűrűjű polipok feltűnően villogó gyűrűiben. Az emlősöknél még ritkábbak a kék árnyalatok, mint a madaraknál, a halaknál, a hüllőknél és a rovaroknál. Jelenleg azonban egyetlen, valóban kék állatot ismerünk. A latin nevén Nesseae orbinus pillangót, ami különleges, mert ténylegesen vette a fáradtságot, hogy kék pigmenteket fejleszten ki. És ennyi fért mai összeállításunkba. Most összefoglaljuk, hogy mik voltak a hét legfontosabb tudományos hírei a műsorunkban. A Hold fagyos felszínén még mínusz 173 fokban is működik egy kifejlesztett robotkar. Jóvá hagyták a világ első gyógyszert átadó kontaktlencséjét. Magyar kutatók segítségével jöttek rá a gravitációs hullámok és fekete lyukak egyik nagy rejtélyére. Könnyen leporolható napelemeket fejlesztettek szakemberek. A közhiedelemmel ellentétben nagyon ritka a természetben a kék szín. Híreinket, témáinkat tudományos és ismeretterjesztő honlapokon megjelent cikkek, tanulmányok, kutatási eredmények alapján állítottuk össze. Köszönöm megtisztelő figyelmüket! Ha gondolják, találkozzunk egy hét múlva, ugyanekkor, ugyanitt a Tudomány mai állása című műsorban. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető, Kecskés Ákos. A viszonthallásra!
Hírek a tudomány világából! A lehetőségek műsora. A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük figyelmüket!